Folytatódik a hordó minta. A Csopaki Olasz Riesling rendezvény után Kovács Tamással, a Csopaki Kódex titkárával, az olasz Riesling szőlőfajta által kínált nemzetközi lehetőségekről beszélgettünk.
Van-e valami általános tanulság és az elkövetkezendő évekre kialakított új stratégia, olasz Riesling stratégia?
Ez már az elmúlt években is érlelődött, hogy az olasz Riesling az ugye igaz, hogy Magyarországon az egyik legelterjedtebb borszülőfajta. Szárazfehérbor mindenképp ebből a fajtából kész a legtöbb. Tudunk el azt is, hogy nem csak Magyarországon foglalkoznak ezzel a fajtával, hanem ha úgy veszük Közép-Európának a bortermő régióját, ami lényegében a Kárpát-medence és annak közvetlen vonzás körzete, a Magyarországot körbevevő országokban is egy nagyon fontos fajta, már a termőfelület arányát nagyságát nézzük, akkor egy nagyon fontos fajta az olasz Riesling, és szeretünk, hogyha az elkövetkező években ez a csopaki rendezvény kicsit túlmutatna Magyarország határain, és a szomszédos országok termelőit is meg tudnánk szólítani egy közös együtt gondolkodásra. Már az elmúlt években is Felvidékről, Szlovákiából voltak termelők, idén erre még inkább odafigyeltünk, tehát még több termelő jött Szlovákiából, és szeretnénk, hogyha a jövőben Lettország például, ahol közel kétszer annyi olasz Riesling van Magyarországon, vagy akár Ausztria, Románia, Szerbia, onnan is érkeznének termelők, akik foglalkoznak olasz Riesling-gel, és szép borokat készítenek, és egy kicsit egy ilyen közép-európai Pannonmedence termelőinek találkozója lenne egy csopakon, ami elsősorban egy szakmai műhely, hiszen amikor elindult maga a rendezvény sorozat, a legelején csak a borászok találkoztak, itt még nem volt szombati nap, amikor a közönség is jöhetett kóstolni, és hát akkor ugye még csak a magyar termelők beszélgettek egymással, illetve kóstolták meg egymás borait, és a következő évben szeretnénk, hogy ehhez más környező országok termelői is csatlakozzanak, mert egy nagyon jó közösségteremtő ereje van ezeknek a péntek estéknek itt a februári fagyos csopakon, és hát az elmúlt évekből látszik, hogy a közös kóstolás, egymás termőhelyének megismerése, a tapasztalatok megosztása az egyértelműen abban az irányban mutat, hogy egyrészt egy egységesebb stílus kezd kialakulni, így az olasz Riesling terén, másrészt pedig általánosan úgy a borok minősége is javul, tehát a szélsőségek kezdenek eltűnni, és összességében ebben az irányba hat, hogy az olasz Riesling egy olyan fajtává tudna válni, amely összeköti ezeket a valaha, vagy hát igazából most is összetartozó termőhelyeket, melyek mindegyik termőhelyre, hogyha elmegyünk a környező országon, Magyarországon, mindenhol a pannonklímának a jótékony hatását kommunikálják, és arra hivatkoznak, mint a termőhely egyik fontos pozitív eleme. És hát jó lenne, hogyha ezt a világpiacon is tudnánk így kommunikálni, hogy a Kárpátok karján belül ebben a zárt, különleges klímával rendelkező medencébe található borvidékek országhatároktól és nyelvi határoktól függetlenül összetartoznak, és mint összekötő fajta az olasz Riesling meg tudjon jelenni, és egy markánsabb közép-európai borrégiót tudjunk felmutatni, ami összességében jót tesz mindenkinek, minden borvidéknek, előrébb viszi bármilyen országról legyen szó az ottani termelőknek a helyzetét. Azt semmiképpen nem szeretnénk, hogy ezt a családias jellegét elveszítse a rendezvény. És ez itt igaz a pénteki szakmai napra is, meg a szombati közönség napra is. Tehát ebből nem szeretnénk egy nagyobb rendezvényt csinálni, ami tömegeket mozgat meg, és tömegek jönnek el. Szeretnénk, hogy ez egy családias hangulatú, szűk körben eltöltött 2-3 nap legyen. Mert ez kell ahhoz, hogy kialakuljon egy olyan légkör, hogy a borászok megnyíljanak, és mélyebb gondolatok fogalmazódjanak meg, és ne csak a felszínt kapargassuk, hogyha a közös jövőről, meg az együttműködésről van szó. A semmiképpen nem válna az rendezvény előnyére, hogyha azt mondjuk, hogy igen, hát most egy hatalmas konferencia lesz, akár több száz borásszal. Tehát ilyen léptékben, még ha a külföldieket bevonjuk, nem fogjuk meglépni. Igazából eddig is Jászdi István tisztsége volt, hogy megvívja a borászokat. Szerintem a jövőben is ezt meg fogjuk tudni úgy oldani, hogy kellőképpen lefedje azokat a véleményeket, azokat a meghatározó irányvonalakat az olasz termelésén belül, már termelői szinten, amelyek együttműködése, közös gondolkodása az előremutató.
Beszéljünk egy kicsit a csopaki kódexről, illetve arról, hogy az évenként egyszer sorra kerülő olasz Riesling szerintünk rendezvénynek a tapasztalatai, tanúságai beépülnek-e, és ha igen, milyen módon épülnek be a csopaki kódexbe?
Mindenképpen ugye itt lehetőségünk van sokféle olaszüzlinget megkóstolni, és sokféle filozófiát meghallgatni arról, hogy hogyan is kéne elkészíteni jól az olaszüzlinget. Kódex szempontjából ugye valamelyest ez a rendezvény, a kódex termelők itt házigazda körben is megjelennek, illetve hát a szombati napon külön kiemelve megjelennek kódex termelők egy külön szekcióba, és szóhoz jutnak a pénteki szakmai kóstolón is. Visszatérve a kérdésedre, a kódexbe ez olyan szinten tud megnyilvánulni, hogy megerősíti bennünk azt a hitet, hogy az olasz üzlinggel érdemes foglalkozni. Érdemes azt továbbvinni és megtartani, hogy egy fajtához kötjük egy termőhely nevét, és megpróbáljuk inkább a geológiai termőhely sokszínűségét megmutatni egyfajtán keresztül, mint fordítva, hogy sok fajtán keresztül a sokat, ami egy olyan sokszínűséghez vezet, ami hosszú távon nem erősíti az adott termőhelynek a piaci erejét. Másrészt meg örülünk annak, hogy ezeken a szombat estéken megismerik a kódex szellemiségét, működését, és el tudjuk mondani olyanoknak is, olyan termelőknek, akik még nem hallottak róla, és tudnak belőle esetleg ötletet meríteni, illetve fordítva, hogy mi hogyan tudnánk tovább fejleszteni a szabályrendszert, hogy még jobban megfeleljen a kor kihívásainak.
Mik voltak a tapasztalatok, milyen jellegű borokat kedveltek igazán idén, hogyan fogadta az újonnan bemutatott borokat a közönség?
A 14-es évjáratot azt nem kóstolhatjuk szombaton. Kimondott szabály, hogy pénteken csak friss évjáratot kóstolunk, szombaton pedig csak palackozott bort. Kialakult egy lelkes magjegy az évek alatt az olasz ízling hívőknek, hogy így mondjam, és amon követik a munkásságát a pincészeteknek, meg borászoknak, és én úgy érzem, hogy évről évre egyre nagyobb a lelkesedés, egyre inkább növekszik a fajtába vetett hit, és az ebbe belefektetett munka meglátszik a borokon. Még hosszú út áll az olasz ízing előtt, hogy legyűrje a régi évtizedek negatív dolgait, de én, ahogy az elején is elmondtam, most az a kihívás igazából azt a potenciált, ami a fajtában van, hogy összekössön, ne csak Magyarország boráról, meg Szlovákia borral, meg az osztrák bor, hanem próbáljunk meg kicsit egyen nagyobb léptékbe gondolkodni, és egy olyan régiót felmutatni, ami világpiacon is már számottevőnek mondható. Erről összeadogatjuk a Kárpát-medencébe összesen termesztett olasz ízling mennyiséget, akkor jó pár tízezer hektárról beszélünk, és ez csak egy fajta. Tehát ez nem egy elhanyagolható dolog, de egyszerűen nincsen szem előtt, mert mind a fajta elnevezésébe, mind pedig a termőhelyeket szétszabdaló határok kulturálisan vagy közigazgatásilag nem engedik azt, hogy ez egy régióként tudjon megjelenni. Itt most már nem is igazából azon van a hangsúly a jövőben, hogy hogyan csiszoljuk tovább a boroknak a tökéletességét, mert ez mindenhol a termelőknek egyéni felfogásán múlik alapvetően, hanem hogyan lehetne úgy felhasználni ezt a fajtát, hogy az egész régió javára tudjon szolgálni.
Van-e már valamilyen visszajelzés külföldről? Hogyan fogadják ezt az ötletet?
Igen, egyértelműen pozitívan, ugyanis hát idején ugye csak Szlovákia tudott részt venni, így konkrétan 4 termelő jött, de például Mészáros Gabriela tartott olasz ízling kurzust, amiben már szerepelt osztrák, szlovák, horvát és magyar bor, mindegyik termőországból 2-2-2, és hát például Horvátországból onnan érezik, hogy ők most kezdenek erre rájönni, hogy mert náluk is az olasz ízling egy fontos ügy. Tehát nekik ott van a Malvázia meg a Grasevignon, ez a két fajta, ami jelenleg húzza a horvát bor nevét, és nagyon ügyesen csinálják.
Tehát a horvát ott ugye az olasz, ami Magyarországon olasz ízling, azt ők Grasevinának hívják.
Igen, azt ők Grasevinának hívják. Ugye ahány ország szinte annyi megnevezése, sőt még régióként is van eltérő erre az olasz ízlingnek, ami abból a szempontból jó dolog, hogy látszik, hogy az olasz ízling az kulturálisan egy nagyon jól beépült fajta. A termelők szívesen foglalkoznak vele, tehát mély gyökerei vannak a helyi borkultúrákban. Abban a szempontból viszont nem túl pozitív, hogy egy brit, vagy egy amerikai, vagy akár egy távol-keleti, vagy bármelyik nyugat-európai országot mondhatnám, egy ottani fogyasztónak el kéne magyarázni, hogy mi is ez a bor. Már ott akadályba ütköznék, hogy akkor melyik nevén is szólítsuk meg. Tehát a nemzetközi irodalom egyébként a horvát nevén tartja nyilván, mert az olasz ízling elnevezés és annak irodalmi tükörfordításai, versizling Tajanszki Riesling, stb. Azok célrendetőek, mert ez a fajta nem olasz és nem Riesling. Míg a Grasevina az egy olyan szó, amihez nem kötődik semmi többletjelentés, és úgy tűnik, hogy kezdi felkarolni a nemzetközi irodalom. Tehát a horvátoknak fontos ez a fajta. Tehát mind a két oldalról van egy közeledés. A horvátokat érdekli Magyarország, mert itt is szívesen foglalkoznak az emberek olasz Rieslinggel, legyenek ők termelők vagy fogyasztók. Illetve a magyar oldalról is van egy közeledés, mivel tudjuk, hogy ott is nagyon sok olasz Riesling van, és érezzük azt, hogy ha közösen tudnánk megjelenni, akkor sokkal nagyobb erőket tudnánk felszabadítani.
Kovács Tamást, a Csopaki Kódex titkárát hallották.
Hordó Minta. Az Inforádió magazin műsora borról és kultúráról.
Ezzel mai műsorunk véget ért, de bormagazinunkat az interneten is meghallgathatják, vagy akár le is tölthetik az Inforádió weboldalán a www.inforadio.hu címen. Észrevételeiket várjuk e-mail címünkre hordominta@inforadio.hu. A szerkesztő Kovács András István nevében is búcsúzom, az Inforádió bormagazinját is benne Zsámboki Zsoltot hallották.